A legnagyobb magyar. Széchenyi István élete, művei és kora.
Részvény, részvénytársaság, alapítvány, alkotmány. Ezek a ma is használatos szakkifejezések Széchenyi Istvántól származnak. A gróf a jogtudomány területén is maradandót alkotott. A jogmodernizációval a magyar gazdaság és társadalom fejlődésének felgyorsítását kívánta elérni. Köszöntöm a legnagyobb magyar című műsorunk hallgatóit, Kozák Anna Mária vagyok. Széchenyi úgy gondolta, sok régi jogszabály elavult, azokat hatályon kívül kell helyezni. Felmerülhet a kérdés, ő mindenhez, még a joghoz is ennyire értett? S miért mondták azt a 18.-19. századra, hogy a magyar nemzet jogász nemzet? A választ Horváth Attila egyetemi docenstől hallják.
18.-19. századra azt szokták mondani, hogy a magyar nemzet az jogász nemzet. Ennek történelmi okai vannak. Mohács utáni időszakban a magyar nemesség vált jogásszá, sőt az, aki a jogi végzettséggel rendelkezett, az is előbb-utóbb a nemesi rend tagjai közé kerülhetett. A másik nagyon fontos dolog, amit itt előjáróban el kell mondani, hogy a Habsburgokkal való kapcsolatunk és közjogi vitáink révén egyre inkább a politikában a jogász érvelés vált uralkodóvá, és ugyanígy a vármegyei politikában, ami szintén nagyon fontos volt ebben az időszakban, a jogászi érvelés és a jogászi tudás az meghatározó volt. Tehát ha valaki a 18.-19. században, és hát ugye különösen a reformkorszakban, amikor Széchenyi fellép a közélet területén, politikában, a közéletben szerepelni akart, függetlenül attól, hogy ez vármegyei szintet vagy országos szintet jelentette, jogi végzettséggel, jogi tudással kellett rendelkeznie. Meg kell nézni, hogy a reformkornak minden jelentős politikusa szinte kivétel nélkül jogot végzett, vagy mint Széchenyi, aki ugye arisztokrata lévén nem járta a jogi egyetemre vagy jogakadémiára, tehát nincsen jogi diplomája. Ő maga is saját szorgalomból megtanulja a jogot, mert tudja, hogy anélkül a magyar közéletben nem tud boldogulni. Ezért szinte a teljes jogi szakirodalmat végigolvassa, a magyar jogra vonatkozó legfontosabb munkákat, a különböző közjogi, magánjogi tanulmányokat, sőt a külföldi jogi könyvekben is elmerül, és ilyen jogi tudással felvértezve, még külön egy ügyvéddel korepetálva is, hogy tovább erősítse a jogi tudását, lép fel a magyar közéletben, és azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen 1825-30 között, amikor eldől végleg, hogy Széchenyi a magyar közéletnek egyik meghatározó szereplője lesz, addigra ő már olyan jogászi tudással rendelkezik, hogy az nem csak hogy egy jogi diplomának, hanem még azt is ugye meghaladó tudásnak felelt meg.
Tehát akkor mindenképpen a jogtudomány szempontjából hiteles volt, amit Széchenyi a különböző témákban kifejtett. Melyek voltak ezek a témák, és milyen nézőpontokat alakított ki?
Az első nagyon fontos szempont, amit ő meghatározott, azt, hogy szakítani kell az addigi magyar közfelfogással, hogy a törvények azok változatlanok, és hogy minél régebbi egy törvény, annál jobb. És hogy Verbőci hármas könyve a szent és értetlen. Ezek voltak az első dogmák, amikkel ő szembeszegült, és mivel hogy a reformkorszak kezdeményezője volt, neki még ezzel a felfogással szemben is élesen ugye szembe kellett szállnia. Tehát a későbbieknek, Kossuthéknak, amikor ők föllépnek, akkor már a Széchenyi által kitaposott ösvényen haladhatnak. Tehát ő leírja azt a Hitelben és a Stádiumban és a többi korai művében, hogy ami régen jó jogszabály volt, az ma már nem, tehát a régi jogszabályokat igenis hatályon kívül kell helyezni. A Verbőci hármas könyvének a legnagyobb részét kicsit mérgesen így mondja, hogy tűzbe kell vetni, vagyis új jogszabályokat kell alkotni helyettük, mert ezek teljes mértékben elavultak. Egyébként szinte minden jogterületre kiterjedtek a reform gondolatai, a jogmodernizációt képzelt el, vagyis azt szerette volna elérni, hogy a nyugat-európai fejlett jogintézményeket adoptáljuk Magyarországon, és ennek következtében felgyorsítjuk a magyar gazdaságnak és a magyar társadalomnak a fejlődését. Ezért közjogi téren is javasolt nagyon sok érdekes reformot, de ezen a területen egy kicsit óvatosabb. A büntetőjog terén leginkább a jogbiztonság és a jogegyenlőség irányában tett lépéseket. A legszélesebb körű javaslatai és a legfontosabb javaslatai a magánjog területén találhatóak, ezen belül mind a szűkebb értelmet magánjognál, mind pedig a kereskedelmi jognál. A Hitel című műve is tulajdonképpen részben erről szól, hogy hogyan érhetjük el azt, hogy a magyar birtokosok valódi magánjogok, magántulajdonnal rendelkezzenek, tehát valóban tudjanak a birtokukkal gazdálkodni. Jelzálog hitelt föl tudjanak venni a földbirtokra, és hát ehhez megfelelő intézményeknek a megteremtését tűzte ki céljaként. Ugye első lépésben azt, hogy meg kell szüntetni azokat a feudális maradványokat, amelyek a földbirtoknak a szabad adásvételét és szabad tulajdonát korlátozták, tehát az ősiséget, a kincstárnak a jogát és a jobbágyviszonyokat. Második lépésként pedig modern bankrendszert képzelt el, és ő az, aki a modern kereskedelmi jogi intézményeket is már behozza a magyar jogi gondolkodásba, tehát már a hitelben is és a stádiumban is kereskedelmi és váltó törvényről beszél, vagyis hogy lehessen alapítani Magyarországon kereskedelmi társaságokat, elsősorban részvénytársaságokat, és emellett lehessen váltó kibocsátás révén is hitelhez jutni, illetve hát, hogyha valaki pedig fizetésképtelenné válik, akkor ne egy hosszadalmas, bonyolult eljárásban tudjanak vele szemben fellépni, aminek az lesz a következménye, hogy a végére nem marad semmi, se a csődvagyomból elúszik, és a hitelezők nem jutnak hozzájuk a pénzükhöz, hanem egy gyors és határozott csődeljárást javasol. Ez olyannyira fontos Széchenyinek ez irányú tevékenysége, hogy az ő hatására történik meg az, hogy 1839-40-es országgyűlés egy bizottságot küld ki Deák Ferenc vezetésével, és tulajdonképpen ezeket a törvényjavaslatokat szinte egy az egybe Széchenyi elképzelésének megfelelően törvénybe iktatják, amiről el kell mondani, hogy a utókor méltatlanul elfelejtette, pedig ez legalább olyan fontos jogszabály volt, mint az 1843-as javaslat, büntetőjogi javaslat, amit mindig emlegetni szoktak, hogy milyen kiváló jogalkotás. Ráadásul ugye a 43-as törvényjavaslatot, amit szintén Deák készített, azt nem fogadja el az országgyűlés. Ezt a törvényjavaslatot azonban nem csak hogy elfogadja az országgyűlés, hanem az 1840-es években már ennek alapján tudnak létrejönni azok a vállalkozások, amelyek a későbbiekben rendkívül fontosakká válnak. Széchenyinek ezen a területen óriási érdemei vannak, hiszen azzal is ösztönzi a jogalkotást, hogy olyan új intézményeket hoz létre, amelyekre még nincs jogszabály, és ezáltal példát, precedens terem. Tehát az ő révén, amikor részvénytársági formában létrehozza a Láncidat, az ő révén kerül be 1836-os Láncidról szóló törvénybe a részvénytársaság szó, hogy ez részvénytársulat formában jön létre a Láncidnak a kivitelezése. Ő az, aki létrehozza Magyarországon az első jelentős részvénytársaságokat, és olyannyira fontos az ő jogfejlesztő területen való tevékenysége, hogy még a szakkifejezéseket is, hogy legyenek ugye, megfelelő magyar terminológiák, és ő találja ki. Tehát a részvény, a részvényes, a részvénytársaság, az alapítvány, alkotmány, ezeket a szavakat ő találja ki, ő a nyelvújító ezen a területen, és az ő által a létrehozott részvénytársaságnak az alapszabályai mintául szolgálhattak más részvénytársaságok alapszabályainak.
Mielőtt bekapcsoltam volna már a mikrofont, akkor a hiteljogról beszélgettünk, és akkor említette, hogy annyira tisztelték Széchenyit, hogy ez a hiteljog kifejezés a jogtudományban ma már nem létezik, de Széchenyire való tekintettel, vagy őt tisztelve használta egy darabig a szakma.
Igen, ez így van. Hivatalos elnevezés Magyarországon a 19. századtól kezdve erre a területre, tehát a vállalkozói szféra jogára vonatkozólag a kereskedelmi jog, de pontosan a hitel, illetve Széchenyi életműve nyomán után nagyon sokan a hiteljog elnevezés is alkalmazták ugyanezzel a terminológiával, és hogy bárhol ezt leírták, mindenki tudta, hogy itt miről van szó.
Úgy tűnik, hogy a jogtudományban végzett munkásságával Széchenyi ugyanúgy, mint minden más területen, ahol fellépett és tényleg maradandót alkotott, az ország gazdasági fejlődését szerette volna elindítani és magasabb szintre emelni.
Ezért is foglalkozott elsősorban a magánjoggal, ami persze részben taktikai dolog is volt, hiszen ugye a magánjogi törvényjavaslatai voltak azok, amik leginkább átmehettek az országgyűlésnek a szűrőjén. Ez látszólag egy semleges területnek tűnt, valójában pedig a leghasznosabb javítások ennek révén történhettek, hiszen így lehetett elérni azt, hogy az ország gazdaság munkássága nagyon erősen fejlődésnek indult, például az, hogy létrehozhatta Széchenyi a pesti hengermalmot, azzal megteremtette a magyar malomipart, amely aztán nagyon rövid időn belül Európa legelső malomipari városá tette Budapestet. A világviszonylatban is hosszú ideig első helyen áll Budapest, illetve Magyarország, majd a századforduló vége fele lesz fordulat ebben, és akkor Minneapolis Egyesült Államokban lévő malomipari központ előzi csak le Budapestet. Tehát ez egy fantasztikus eredmény, és ez a pesti hengermalomnak, az újfajta technikával működő malomiparnak köszönhető. De Széchenyi jogászi tevékenysége nem vonható csak a reformkor időszakára. Nagyon fontos és jelentős a 48-as miniszteri munkálkodása, illetve a 48-as törvények elfogadásáért tett erőfeszítései is. Ő mind a bécsi kormányzattal, mind a kamarillával való tárgyalások révén, mint az országgyűlésben, ugye, amikor már bekövetkezett a fordulat, és látta, hogy most már a reformoknak nincsenek külső akadályai, rögtön támogatójává vált a 48-as áprilisi törvényeknek, amik a modern Magyarországot is létrehozták.
Széchenyi és a jog. Erről hallhattak a Legnagyobb Magyar című műsorunk adásában Horváth Attila egyetemi docenstől. A zenei szerkesztő Lackó Zoltán Vince nevében is búcsúzom, Kozák Anna Máriát hallották.